Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, mindenkit szeretettel köszöntök a mai 2014. július 3. előadásom, amely a 2013-2014-es évad záró előadása, és amelynek címe a Katar, vagyis Albigens kultúra virágzása és elpusztítása. Ezzel lezárjuk ezt az idei sorozatot, aminek a címe a kereszténység geopolitikai súlypont eltolódásai. A múltkori előadáshoz hasonlóan ebben az előadásban is lesz zene. Ezt mindjárt fogom is megmutatni. Tehát ugyanúgy lesz, mint a múltkori előadásban, hogy a zene alatt kikapcsolom a felvételt, mert ez egy szerzői jogvédett anyag, és ezt hivatalosan az internetre nem lehet föltenni. Itt egy családi körbe, magánlakáson természetesen ez elhangozhat, de mivel ez hozzáférhető, mindenki megveheti a számoknak a címei, ott lesznek. Ennek a címe igazából az elfeledett királyság. Pontosabban alcímnek adható. Ugyanis a katarok számára, és róluk azért majd picit többet fog majd a következő mondani, tehát a katarok számára és albigensek számára ez szinoníma, tehát az, hogy elfeledett királyság, a szinonimája volt annak, hogy az Úr királysága, vagy a mennyei királyság, mennyei Jeruzsálem. És esetünkben ez a kifejezés jelzi még Jordi Savall könyvét, illetve a három CD-t tartalmazó projektjét. Ez az, amiből előadások, bejátszások majd elhangzanak. Tehát Jordi Savall egy gyönyörű könyvet, három CD-vel ellátva gyönyörű hanganyagot állított össze, amelyben a katarok történetét végigviszi zenei vonalom, és hát mondom, ebből fogok majd válogatni, vagy ebből fogok egy pár számot bejátszani. Mit látni fogjuk, a katarok története az szorosan egybefügg Okszitánia történetével. És hogy ez gyakorlatilag az ellenük vívott keresztes hadjáratnak most már lassan 800 éve, de a mai napig nagyon rezonál a katarok története, pontosan azért, mert két olyan elemet tartalmaz az ő sorsuk, amelyek a mai korban különösen fontosak, az egyik a tolerancia, a másik pedig a nemzeti öntudat, a nemzeti öntudatnak a fontossága. Valamelyik előadásban, nem tudom melyikben, de valamelyik előadásban említettem, és abban fel is olvastam, a végülis a hollandokon és a franciák által megbuktatott európai alkotmánytervezetnek azt a szövegét, amely ugye szerintem nagyon hamisan és szinte nevetséges módon úgy fogalmazott, hogy Európa mindig is az a terület volt, ahol ugye a tolerancia és az emberi szabadságot mindig művelték és azért harcoltak. Tehát, mint látni fogjuk, Okszitánia sorsa abból a szempontból igazolta, hogy maga Okszitánia volt az a hely, ahol a tolerancia és a nemzeti öntudat már nagyon korai állapotban, egy nagyon magas szintet ért el. De pontosan ennek az eltiprása mutatja, hogy ez egy teljesen fantazmagória, amit az európai alkotmánytervezők ebbe a szövegbe beleírtak. És mint azt is látni fogjuk, a katarok sorsa idézőjelbe téve mennyire modern. Már nagyon utálom ezt a kifejezést, hogy modern, de hát tudjuk, hogy mit jelent. És ebben a kontextusban nagyon modern. Tehát látni fogjuk, hogy ami velük 800 évvel ezelőtt megtörtént, az gyakorlatilag ugyanaz történt meg a 20. században. Sokkal nagyobb, és technika, úgy értem, a technika lehetőségei által sokkal nagyobb mértékben, tehát a mészárlás és a stb. És a szellem szabadságának az elnyomása. Amit odaadtam, ezt a handoutot, azon a második oldalon láthatjátok Okszitániát. Ez gyakorlatilag Dél-Franciaországot jelenti, tehát ha nem is tudja mindenki, vagy nem is az összes kicsi helyet, a kicsi város, de mindenképpen azért Toulouse-t, mint az egyik legnagyobb központot, az nagyjából mindenki be tudja, hogy lőni körül hol van. Toulouse egy rendkívül fontos hely, az egyik legfontosabb központ, volt már akkor is, tehát Occitániának az egyik legfontosabb központja. És hát azért hívják ezt Occitániának, vagy Pays d'Oc-nak, hát ugye a bor, aki szereti a bort, a számára ez azért mond valamit, ugye a Languedoc, a Pays d'Oc, tehát ezek azért a borkedvelő számára nem teljesen ismeretlen fogalmak. Hát ez onnan jön, hogy Dante úgy mondta, hogy ez az a terület, Occitánia az a terület, ahol az ok nyelvet beszélik.
Occitán az ember nyelv?
Hát azt nem tudom, szerintem nem. Nem, ez az Occitania, nem, ez szerintem nem a nyugatot jelenti. Ez egyszerűen Occitán, tehát ahol hát a Languedoc, ugye az ok nyelvet beszélik. Tehát ez olyan, hogy gyakorlatilag a Pireneusoknak az egyik részén, a nyugati részén ez az ok nyelvet beszélik, a másikon meg a provanszál. És majd az ok nyelvet is fogjuk hallani, majd ott lesz egy egyik bejátszás. Ez az én, majd hallani fogjátok, az én szubjektív véleményem szerint a legszebb neuromán nyelv, amit hallottam. Tehát tényleg gyönyörű.
Az oxidáció csak.
Nem. Tehát ez nem az X-től jön, ez a két C-vel, tehát az Occitania. És nem az, és az oxi, az sínnel jön. Tehát, mint látjátok ezzel a térképen, sajnos ugye ez fekete fér, de azért nagyjából lehet látni, hogy ez egy eléggé összetett terület volt. Az az időszak, tehát a 12. 13. század, amiről beszélünk, ebben az időszakban ez ilyen kis grófságok, hercegségek, kis hercegségeknek a mozaik-szerű összetevőjéből állt elő, és ez alapvetően a Katalón és Aragón udvarnak a hűbő vagy vazalusai voltak formálisan, de egy többé-kevésbé független állapotból vagy létezett ez a terület. És tehát mint látjátok, az, hogy majd látni fogjuk, itt van a Vicomte d'Albi, onnan jön az albigens kifejezés, tehát az albi zsoát, tehát onnan jön az az egyik nevük, az albigensek, tehát az az albi zsoa. Tehát onnan, azok körülbelül középen lehet látni.
Hogy
albi, Vicomte d'Albi. Tehát az egyik nevük onnan jön. Meg hát láthatjuk még azon kívül még nagyon fontos területeket, ugye Montpellier, az egy nagyon-nagyon fontos város, meg terület, ez a területen, meg ugye a Provence természetesen, szóval ez mindenképp, mindig is ez egy nagyon fontos terület volt. És mondom, ez az az időszak, ez a alapvetően, tehát a mi szempontunkból ez az a korszak, tehát a 12. század közepétől durván, hát ugye a 13. század, amikor végül is kiirtják a katar kultúrát, és hát Occitánia a francia királyság részévé válik. Nem önkéntes csatlakozás révén természetesen. Tehát Occitánia, ezért mondtam, hogy Occitánia a román Nyugat-Európa mintapéldája. Tehát abból a szempontból mintapéldája, hogy ez egy azért nem volt egy, abban az időszakban egy rendkívül izgalmas terület, mert nagyon sok oldalról érték hatások, és ezeket kulturális, szellemi és gazdasági hatások is természetesen, és ezek a hatások valójában mind itt összetalálkoztak ezen a területen, és egymást erősítve egy nagyon érdekes és egy nagyon értékes kultúrát hozott létre. Az egyik hatás az Al-Andalus, tehát Andalúzia, ne felejtsük el, ekkor, tehát még a 9., 10., 11. század, ugye Andalúzia egy óriási fölőhő és óriási spirituális központ, gyakorlatilag ez az a terület, ahova ebben az időszakban is a nyugat-európaiak mentek tanulni. Tehát ugye 711-ben ugye Gibraltarik elfoglalja, ugye átlépi a Gibraltár szorost, amit utólag elreveztek róla, és ugye elfoglalják az Ibériai félszigetnek a nagy részét, kialakul az iszlám terület, ami végül is függetleníti magát a többi iszlámnak a központi területeitől, és de szellemileg állandó kapcsolatban van, és ezért egy óriási szellemi bázis jelent. Tehát mindenképpen Al-Andalus egy óriási szellemi forrás. A másik ugye északról, ugye Franciaország, tehát a francia terület, a francia királyság egy másik nagy hatás, és keletről, tehát Olaszország és Bizáncból is érkezik folyamatos szellemi és kulturális és gazdasági hatás. Tehát gyakorlatilag ez az a terület, ahol mondom többek között annak is köszönhetően, hogy itt még ebben az időszakban nincs egy nagyon erős centrális hatalom. Tehát egy nagyon érdekes amalgámja alakul ki ennek a sok-sok kulturális és szellemi hatásnak. Ennek köszönhető többek között az is, hogy itt egyáltalán meg tud ragadni, vagy meg tud erősödni a katarizmus. Ugye majd látni fogjuk, a katarok az egy alapvetően egy átfogó kifejezés. Katarosz ugye a tisztát jelenti, tehát hol is van? Tiszták, igen, tehát katarosz görögül. És ez egy átfogó kifejezés, ugyanis a Rajna vidékén, Olaszországban, mindenhol voltak ezek, hát majd látni fogjuk, hogy van egy komoly hatás Bizáncból, illetve Bulgáriából. De valójában ez az a terület, pont ennek a speciális történelmi, gazdasági, kulturális hatásának következően, ez az a terület, ahol a katarizmus meg tud, legalábbis ideiglenesen, amíg ki nem írtják, meg tud, vagy gyökeret tud verni. Természetesen a római katolicizmus mellett. És ez az érdekes, hogy ez a területen a kettő együtt élt. És ezért mondom azt, hogy ellentétben azzal a fantazmagóriával, amit az európai alkotmánytervezők írtak, ez valóságban valósította meg azt az európai ideát, amiről, mint említettem, az európai alkotmánytervezők csak fantáziálnak. A régi, ez, valójában ez az a terület, ami nagyjából a régi római provincia Narbonensis volt. Tehát így hívták ezt a területet a római korban, provincia Narbonensis. Tehát alapvetően a legfontosabb területek ott lehet látni, tehát a Toulouse grófsága, a Foix grófsága, a Languedoc, Venaissin grófsága plusz Avignon. És a széleken ugye ez a terület körbe van véve még Aquitaine-nel és Provence-szal. Tehát ezekből a felsorásból is lehet hallani, hát azért nagyjából ezek mindenki számára mondnak valamit, hogy ezek azért eléggé ismert és közismert területek. Tehát itt azért ez egy nagyon-nagyon régi, és mindenképpen egy nagyon komoly kulturális terület volt. Mint említettem, ez egy mozaikus terület, és a katalán-aragónai korona, tehát formálisan a katalán-aragónai korona vazalusai, majd említettem, tehát az ellenük folytatott keresztes hadjárat után majd a francia korona részévé válnak. Most ha megnézzük a hatásokat, most ha megnézzük, mindenképpen Andalúziának a hatása az nagyon fontos, tehát mint említettem, 711 után az ibériai félsziget az iszlám világ részévé válik, és mivel ez az iszlám világ bár nagyjából egy néhány részre szakadt szét, de mindenképpen szellemi téren egyenséget alkotott végig. Tehát az Ibéria az végig megtartotta a kapcsolatot, tehát az Ibériába, az ibériai félszigeten kialakult iszlám állam végig megtartotta a kapcsolatot, szellemi kapcsolatot Damaszkusszal, Bagdaddal, Alexandriával, csak hogy a legnagyobb iszlám szellemi központokat említsem. És onnan ez, tehát ezt földolgozva, tehát ugye, mint emlékeztek, a közel-keleten a szírek, tehát pontosabban azok az őskeresztények, ugye lefordítják arabra gyakorlatilag az antik görög műveltséget, meg az gyakorlatilag, amit a nyugat addig produkált, azt mind lefordítják, és az arabok ezt megőrzik, és továbbfejlesztik. És mivel Ibéria ezen a tengelyen rajta volt, vagy ebben a szellemi térben benne volt, tehát ez a tudás az arab nyelv közvetítésével az ibériai félsziget is eljut. De természetesen csak egy ideig befogadók, aztán körülbelül 1000 körül már ők maguk is, tehát az ibériai félsziget is szellemi exportőré válik, és hát Occitania egy nagyon jó befogadó közeg, tehát oda rengeteg tudás áramlott be. És ennek köszönhetően a 11., 12., 13. században az occitán kultúra is fölemelkedik, és természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak azért, mert mindent tanultak, csak nyilvánvalóan mindenki mindenkitől mindonnan tanul, és az az igazi tudás, amikor azt magadévá teszed, és továbbfejleszted, és utána már saját lábadon is megállsz. És annyira érdekes volt ez a terület, hogy tehát erről a, tehát ugye a 11. és a 13. század, durván egy a maximum 150-200 évről beszélünk, ebben az időben például az okszitán nyelv behetesíti a latint nem csak a hivatalos dokumentumba, dokumentumokban, de még a kultúrában is. Ez egy óriási dolog, gondolj meg, amikor ezen kívül jó esetben, ugye Európa többi része, az a néhány ember, aki tudott írni, olvasni, az mondjuk latinul írt, olvasott, de ezen a területen a helyi nyelven, tehát lefordítják többek között a Bibliát, és a többi, és a többi, és a maga, a, maguk a hivatalos dokumentumok is az okszitán nyelven, vagy annak is voltak dialektusai, de mindenképpen azon a nyelven történik. És ami nagyon érdekes, hogy a trubadur költészet is itt alakul ki, legalábbis a nyugati trubadur költészet itt alakul ki, amelynek az alapja, vagy mindenképpen indítója, vagy motiválója az úgynevezett arab udri költészet, amely hivatalosan, ugye ez egy arab törzsnek a neve, akik a 9. században, legalábbis ennek van, ez van dokumentálva, a 9. században már nagyon magas szinten művelték ezt a fajta költészetet, és ennek az udri szerelmi költészetnek az a lényege, hogy egy ilyen tiszta, plátói szerelem, tehát ez semmi köze a szexuális kapcsolathoz, tehát ez egy puszta, plátói szerelem, és annak is vannak különböző stádiumai, és ugye a legmagasabb stádium az, amikor már ugye, tehát amikor teljesen ez valójában szinte már átcsap egyfajta isteni szeretetté. De hát ez az az udri, ez a fajta arab udri költészet, amely inspirálja ezen a területen egy hasonló költészetnek a kialakulását, és ez a trubadur költészet, tehát amit udvari szerelmi költészetek is nevezünk. És ez ugyanaz a lényege, egy plátói szerelem, tehát a szerelmes, ugye a hőn imádott hölgyet, tehát úgy imádja, hogy az nem is tud róla, az természetesen férhez mehet, vagy bármi, és ugye a hölgyet ugye mindenképpen imádja, és annak a minden egyfajta hűbéri vazalusa, és hogy ez nem csak egy ideiglenes kis intermezzo, ez azt is mutatja, hogy ennek a fajta trubadur költészetnek óriási hatása volt a nyugati irodalomra. Csak ha belegondolunk abba, hogy Dante-nak a Beatrice-je ugyane innen jön, vagy Petrárkának a Laurája, és hát van egy másik katalán költő, akit én eddig nem ismertem, az Auxias Marc, aki hasonlóan Dantéhoz és Petrárkához. Tehát a formális nyugati irodalomba is átviszi ezt a fajta trubadur költészetet. Már látni fogjuk, ez a trubadur költők, mondjuk úgy zenészek is egyben, ezek egyben az akkori történetírók is. Többek között a katalog történetés is a mai napig gyakorlatilag a trubadur költészeten keresztül, vagy a trubadur költészet is ad mondjuk egy olyan fajta forrásanyagot, ami nagyban segíti a katalog történetének a megértését, mert különben csak az inkvizíció dokumentumaiból kéne mindegy negatív típusú dokumentum kihámozni, tehát, ugye tehát az ellentétjét megnézi, hogy mi van benne. Tehát mindenképpen a trubadur költészet egyfajta történetírás is, és egy történelem forrás is. Most szeretnék egy kis zenét tartani, és hogy mindenképpen bemutassam ezt a két forrás, vagy ezt a két költészetet, amiről eddig beszéltem. Az egyik szám, az első szám, amit be fog játszani, Taksim és egy andalusz tánc, tehát hogy lássuk az al-andalusznak a befolyását, ez egy anonim szerzemény. A másik pedig, ugye a trubadur költészetnek egy szép példány, és itt rögtön már meg is fogunk többek között ismerkedni az ok nyelvvel is. Az egyik leghíresebb trubadur költő Guillaume de Peytieu-nek az egyik darabja, Post de Cantar Canson. Tehát ezt a kettőt fogom bejátszani, úgyhogy most egy picit leállítom a felvételt. Na, tehát akkor innen folytatjuk. ugye a két bejátszás után, és hát a másik forrás andalusz volt, tehát az egyik nyilván, amit említettem, az iszlám-arab kultúra, ami alapvetően egyrészt az egyik forrás az volt, ugye, hogy oda mentek az emberek tanulni, de a másik természetesen az, hogy Andalúzban egy virágzó zsidó kultúra volt, létezett, tehát az is abban az időszakban egy nagyon-nagyon, vagy eléggé toleráns és jó értelembe vett kozmopolita és nagyon magas szellemi szintet elérő terület volt. Hát csak gondoljunk bele, hogy a 8.-9. században Kordobába közvilágítás volt.
Igen.
Igen, szóval.
És mivel világított?
Azt hiszem, hát valami gázszerűséggel, vagy valami, azt hiszem, ilyesmivel.
Nem, nem hiszem, hogy nem? Gáz.
Vagy valami, nem tudom, de mindesetre volt közvilágítás,
nem,
ami...
Valami olajszerű lehetett, olívaolaj.
Igen, igen. Szóval elképzelhető, hogy nem az összes külvárosi utca volt megvilágítva, de mindesetre a központ, igen. Tehát igen. Ez egy óriási dolog azért. De szóval mindenképpen az ugye, hogy tehát emellett egy nagyon virágzó zsidó kultúra is uralkodott ebben az időben Andalúziába, és hát a zsidók, akik ott voltak, az a közösség, azok átvették az araboktól azt az arab klasszikus műveltséget, és ilyen értelemben egy nagyon fontos szerepet játszottak, tehát ez a zsidó közösség egy nagyon fontos szerepet játszott az iszlám és a kereszténység közötti kultúra közvetítésben. Például a toledói fordítói iskola az egy világhírű iskola volt.
És mit fordítottak?
Hát alapvetően a klasszikus arab műveket fordították más nyelvre is többek között, így van. Hát jó, először igen, így van. Tehát az már megtörtént már mondjuk a Közel-Keleten. Tehát a szíriai meg a görög nyelven az a műveltség, ugye azt már áttették, átültették akkor ott arabra. De ezt például ugye héberre és más latinra és más nyelvekre is fordították. 1140-ben viszont az almohádok, ez egy újabb arab törzs, meghódítják az ibériai félszigetet, és ekkor egy kevésbé toleráns kurzus veszi kezdetét az ibériai félszigeten, és egy kicsit megfagy a légkör a nem muszlimok körül. Úgyhogy számos zsidó menekül a területről Észak-Afrikába, vagy a szomszédos Kasztíliába, Aragonba, de Katalóniába és Oxitániába is. És az történik, hogy már az ezen, tehát az Oxitániát, ami most Oxitániát illeti, mert most számunkra ez az érdekes, tehát már az ezen a területen élő zsidó közösségek befogadják az ibériai zsidókat, akik többek között ezt az óriási tudást hozzák magukkal. És ennek a hatásnak a következménye az is, hogy a 13. századra ezen a területen, tehát az Occitán területen kialakul egy nagyon komoly, egyébként Katalóniában, egy nagyon komoly katalán-occitán kabbalista körökből álló hálózat, amely majd nagyon komoly szerepet játszik majd a középkori kabala, európai kabala történetében, de hát az egy másik történet, majd más előadásoknak lesz a témája. Aki emlékszik még esetleg a kabal előadás, azt tudja, hogy ezt is megemlítettem annak idején. Tehát itt volt egy nagyon komoly, azért nem mondom, hogy ez egy iskola hálózat volt gyakorlatilag. És hogy ebből a hatásból is, tehát hogy a kabala hatásából is bejátszak egy kis zenei aláfestés, most következik egy darab, amelyet, ha jól tudom, Jordi Savalnak a nemrég elhunyt felesége, Montserrat Figueras énekel. A Sefer Yetzira könyvből egy darabot, pontosabban annak a szövegét megzenésítve, és ennek az darabnak az a címe, hogy a három principium, Alef Mem Shin. Úgyhogy ezt játszom most be. Tehát itt említettem Jordi Savalnak a volt felesége, aki elhunyt sajnos nemrég betegségbe, hát egy tényleg mennyei hangja van. Tehát, és hát amint lehetett hallani ezen a számon is, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy az iszlám, zsidó vagy keresztény háttér ennek a földközi tengernek gyakorlatilag egy ugyanolyan, vagy nagyon közös zenei világa volt, és ami a hangszereket illeti is ugyanaz, tehát lehetett megint hallani ugye az udot, a nejt, Tehát gyakorlatilag például van Jordi Savalnak egy kis kitérő, egy másik ugyanilyen óriási nagy műve, aminek az a cím, hogy a Mare Nostrum, tehát az valójában a földközi tenger egész térségéből a zenei anyag, és teljesen mindegy, hogy az mondjuk a Levant, vagy mondjuk egy ibériai kavala, vagy mondjuk egy ciprusi keresztény zene, gyakorlatilag ugyanaz annak a világnak a különböző elemei. Tehát ezzel mindenképpen bemutattam azokat a hatásokat, amelyek ezt a területet érték, és ebben az időszakban a Toxitániát. Mindenképpen, amit szerettem volna kihangsúlyozni, hogy ez az előadás nem csak a katarokról szól, hanem alapvetően erről az oxitán kultúráról és területről, ugyanis, mint látni fogjuk, a katarok ennek csak részei voltak. Tehát ez nem egy kizárólagos volt, tehát itt alapvetően erről a területről van szó, amelynek egy nagyon fontos elemét alkották a katarok. És akkor most térjünk egy kicsit rájuk is. Tehát itt említettem, a katarói, tehát görögül a tisztákat jelenti. És ez így nem egy egységes áramlat volt, tehát ugye nyilván eretnekeknek kiáltották őket ki, tehát ugye, mint említettem, az én dogmám, ugye a másnak az egy heterodoxiája is fordítva, tehát ez a nézőpont kérdése, hogy ugye kit tiltott az ereknek. Nyugat-Európában, tehát ez egy nem egy egységes áram, vagy nem egy egységes vallásos mozgalom, tehát ez eléggé sokszínű. Nyugat-Európában ugye a 12. században lépnek színre. Különböző területekre, Németországban kataroknak, vagy manichéusoknak nevezik, Olaszországban patarineknek, vagy ugyancsak kataroknak, Flandriában pifleknek nevezik, Burgundiában és Champagneban bugrnak, ugye ez a bulgári, valószínűleg a bulgárokban jön, Dél-Franciaországban pedig albigenseknek, tehát például őket, tehát úgymond a katarok nem tudták magukról, hogy katarok, tehát ezt a kifejezést csak később kenték rájuk. Ugyanúgy például Bizáncot is végig Rómának hívták, tehát csak utólag már a történelmi írás nevezte el Bizáncnak, tehát hogy minek mi a neve. Tehát mondom, azért hívták őket az albigenseknek, tehát az albi grosságról. És tehát ez egy sokrészű terület. Alapvetően magukat ezen a területen, tehát az Occitániában jó férfiaknak és jó asszonyoknak nevezték. Tehát bonom, bon femme. Tehát így hívták őket és magukat is. Mint ugye említettem, tehát Németországban például manicheusoknak is nevezték őket, ami nagyon jól kifejezi, emlékezzetek vissza a Mániféle előadásra, tehát gyakorlatilag, bár az is egy idő után eltűnik formálisan, mint egyház, de nyilván az a gondolatrendszer, az tovább él, vagy más formában jelent, vagy tör felszínre megint. És gyakorlatilag itt tör felszínre Nyugat-Európába, de alapvetően ők a szellem keresztelésében hittek, tehát a kézrátétellel, tehát nem vízzel való kereszteléssel, és ezt a fajta keresztelést, ezt consolamentumnak nevezték el, és ezt csak egyszer lehetett, tehát ezt a fajta keresztelést egyszer lehetett egy életben létrehozni. Alapvetően aszkéták voltak, de majd látni fogjuk később, hogy ez azért egészen más jelent, mint ha csak így pusztán az aszkétizmusra gondolunk. És hát ami a legnagyobb probléma volt, és szerintem ez okozta végül is a vesztüket, mert mondjuk a dualista világnézetük, tehát mondom a szellem keresztelésébe való hit, ez még úgy elment volna, az aszkézis is elment volna, csak hát az volt, hogy a katolikus egyház is annak a hierarchiáját kategorikusan elvetették. Tehát én szerintem ez volt az a probléma, ahol alapvetően mondjuk úgy elbuktak. És majd látni fogjuk, hogy pontosan miért. Tehát, hogy miért pont ekkor ez az az kor, amikor ez különösen kritikussá vált. Tehát mi említettem, tehát innen ezért manicheusok alapvetően, mert egy dualista világnézetük volt, most nagyon leegyszerűsítve tényleg Dióhéjban, azt vallották, hogy a sátán hozta létre az anyagi világot, és az Úr elküldte fiát, és Jézus Krisztus, hogy a teremtmények általa visszajuthassanak az Úr elfeledett királyságába. Ez alapvetően ez egy nem rossz gondolat, csak mondom, itt nagyon leegyszerűsítve mondom, tehát ha az ember ezt átgondolja és ki van fejtve, akkor ez alapvetően ez egy nagyon, nagyon komoly valami. Tehát én majdnem azt mondom, hogy szerintem még ez sem lett volna gond, mint említettem, alapvetően egy ilyen hatalmi kérdés volt, tehát a katolikus egyháznak a hierarchiát kapásból elvetették. Mint említettem, az eredetük az vitatott, a mai napig vitatott. Olyan értelemben vitatott, hogy vannak konkrét dokumentumok arra, hogy valójában a bogumilok, akik Bulgáriában, tehát a Bizáncnak azon a területén, ugye Bulgáriában, akik a bogumilok léteztek, tehát valójában onnan jött át ez a mozgalom. Vannak dokumentumok arra, hogy ez alapvetően egy autokton fejlődés volt itt nyugaton. Én szerintem a kettőnek a keveréke beállhat a valóság, tehát nyilvánvaló ezek amúgy kapcsolatban voltak egymással, tehát az albigensek, meg a többi katar mozgalom természetesen folyamatos kapcsolatban voltak a bogumilokkal, már csak azért is, mert mondjuk a bogumilok, meg az ő keresztüket kellett vigyék, ők meg a bizánci udvarral álltak problémás viszonyba. Az autokton fejlődést azt mindenképpen abból lehet magyarázni, hogy a kataroknak a ilyenfajta színre lépését azt lehet úgy is értelmezni, mint a gregoriánus reform ellen tiltakozó vagy protestáló mozgalmaknak a jelenlét. Tehát hogy a gregoriánus reformnak egyik része az volt, hogy nagyon megerősödött a klérusnak a hatalma, a hierarchia nagyon bemerevedett, és ez ellen való tiltakozásként jöttek létre ezek a mozgalmak. Tehát ez is egy háttér. Mint említettem, igazából csak Dél-Franciaországban és Olaszországban tudtak ideig óráig gyökeret verni. Tehát úgy 1160-1170-es évek tájára tudtak megszilárdulni. Tehát addigra tudták kialakítani ezeken a területeken az egyház szervezetüket. A többi területen, például Németországban, meg Flandriában, ott bár erre az időszakra már azért a mágiával, meg egy nagyon komoly üldözéssel már szét tudták őket verni. De említettem, tehát ennek a langedoknak, pontosabban a pédoknak, ennek a speciális viszonyából adódóan, itt azért meg tudtak, valamennyire gyökeret tudtak verni. Annyira, hogy 1167-ben Szent Félix Laura Guéban egy katar zsinatot is tartottak, ahol állítólag ott voltak ezek a területeknek a püspökei, meg vezetői, meg más területekről is, állítólag a Rajna vidékéről, meg Flandriából is, meg talán esetleg még a bogumiloknak is voltak képviselők. Tehát ez mindenképpen mutatta, hogy gondoljunk bele, hogy 1167-ben mégis Nyugat-Európának egy komoly területén egy nyíltan anti-róma, mondjuk zsinat, nevezzük annak, tudtak egy ilyen zsinatot megtartani. Következő számot bejátszom, ami az egyik kedvencem, jó, ez mind a három CD csodálatos, ezt végig kell hallgatni, de az egyik kedvencem, ezt most hallgassuk meg, az a Consolamentum, oxitán nyelven, valójában az ő hitvallásuk. Tehát ez a legnagyobb sákramentumuk. Tehát ez az ő hitvallásuk, és ezt hallgassuk meg, mert csodaszép. Tehát persze még ez eléggé szubjektív, de nekem ez az egyik legszebb román nyelvnek hangzik, tehát egy nagyon gyönyörű, szép nyelv. És hát szerencsére most eléggé sikerült rekonstruálni, illetve egy újabb reneszánszát élik, tehát nem csak a provenci nyelv, hanem ennek a nyugat, tehát a prírusoknak a nyugati részén ez az oxitán nyelv is, hát kezd újraélelni, és ez egy... Igen, tehát ez egyfajta hitvallás, tehát az a... Nem, ez oxitán nyelve volt. Ez oxitán nyelve, igen. Na jó, de ez egy román nyelv, tehát, és szerintem nagyon ősi, azért tűnik latinnak. Tehát csodálatos, különben leírva is nagyon szép, tehát tényleg nagyon gyönyörű, ez nekem nagyon tetszik.
Volt benne olasz? Hát, volt benne portugál, francia,
hát, román, nem, szerintem nem, ez oxitán nyelv. Szóval nem román, meg portugál, és spanyol van benne, nem, ez oxitán nyelv, ugyanúgy a latinnak egy, egy vulgáris változata, csak szerintem pont azért hangzik ilyen, annyira esetleg közel a latinhoz, meg azért másik okoz is, mert ez egy nagyon ősi nyelv, tehát szerintem ezért, úgyhogy ez nagyon szép. De ha akarjátok, meghallgathatjuk még egyszer, mert érdemes.
Ez egy CD.
Innen folytatjuk, és hát mindenképpen, tehát nézzük meg, tehát a katarok történelmének a lényegét, vagy most a gerincét, azt az időszakot, amikor fontos szerepet játszottak. Tehát, mint említettem, ez nem egy olyan vallásos mozgalom, olyan értelme, hogy valami teljesen új lép a történelmi színpadára. Számos generáción keresztül, hát mondom, eleve nem is hívták őket kataroknak, tehát ott kezdődik az egész. Legfeljebb albigenseknek hívták őket, de nem is voltak eretekek, egyszer csak hívők keresztények, tehát azért mondom, tehát a Languedocban vagy Occitániában nem is használták ezt a kifejezést. Tehát ezekben alapvetően azokban a mondjuk védővárakkal körbevett vagy megerősített falvakba laktak, mint például Toulouse, meg Foix, meg Albi Carcassonne, stb. Meg az eléggé népes városokban, mint Fanjeaux, meg Aurac, Cabaret, stb. Ezekben a városokban laktak. Na most azt is meg fogom később, hogy hogyan. Mindenképpen, tehát mondom, a legnagyobb ütközési pont valójában a katolikus egyházzal abban volt, hogy elvetették a katolikus egyház hierarchikus struktúráját, természetesen a pápával együtt, és ők egy episzkopális egyházszervezetet alkottak. Tehát mondjuk úgy az 1100-as évek közepétől, tehát 1150-től durván egészen mondjuk ugye ugye az ellenük 1202-ben indítottak keresztes hadjáratot, ami olyan bő 20 évig eltartott, és utána is még évtizedekben tellett, amíg mondjuk teljesen szétverték az egyházi szervezetüket. Mindenképpen volt legalább 5 püspökség. Volt 5 püspökség, és ami mindenképpen azért óriási dolog, mert belegondolunk, hogy a római pápától független egyházi szervezet létezett egy pár évtizedig, ha más nem, egy jó pár évtizedig. És az is érdekes, hogy szinte intézményes kiváltságot élveztek, mert látni fogjuk az ellenük folytatott keresztes hadjáratot is egy nagyon kőkemény, évtizedekig tartó inkvizíció kellett kövesse, hogy ki tudják őket teljesen írtani. És tehát mondom, egy ilyen episzkopális egyházszervezetük volt, és mint már eddig is utaltam rá, miért pont a Languedocban, az a Languedoc volt az a terület, ahol alapvetően, ha más nem, egy pár évtizedig, vagy egy évszázadig gyökeret tudtak verni. Mint már említettem azt, hogy itt alapvetően, tehát ez egy ilyen mozaikszerű terület volt, amely mondjuk formálisan a Katalon-Aragon, vagy bocsánat, a Katalon, igen, Katalon-Aragon vazallus volt, de alapvetően egy többé-kevésbé független terület, és ráadásul egy ilyen mozaikszerű, és itt az egy lazább feudális rend uralkodott, tehát itt nem volt az a nagyon merev feudális rend, és ez a társadalmi lazább, mondjuk úgy lazább feudális rendhez jobban passzolt egy ilyen episzkopális egyházszervezet, mint egy olyan nagyon merev hierarchikus, mint a római. Ráadásul az arisztokrácia körében nagyon népszerűek voltak a katarok, rengeteg arisztokrata, beleértve a nőket is támogatta, vagy maga is katar volt, és ráadásul a polgárság és a parasztság körében is rokonszemesek voltak, és ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy a katarok, vagy mondjuk albigensek, tehát ez valójában szó szerint be voltak ágyazva a helyi társadalmakba. Tehát itt nem az volt, hogy mondjuk akár etnikailag, vagy akár bármilyen szempontból egy ilyen merev választóvonal lett volna, gyakorlatilag, mint maga Languedoc is egy ilyen nagyon mozaikszerű terület volt, ugyanúgy társadalmi és vallási szempontból is egy ilyen laza, mozaikszerű, egymásba ágyazódott szervezetként léteztek, vagy legalábbis, vagy vallási mozgalom. Tehát a szó igazi értelmében egy komoly népi beágyazottság volt. A legjobb példa rá, ezt azért hozom, mert tényleg ennél ideálisabb példát nem is lehet mondani. 1208-ban ugye, amikor elindul ellenük a keresztes hadjárat, a Carcassonne katolikus, római katolikus püspöke, akit úgy hívtak, hogy Bernard Raymond de Roquefort, neki az anyja Katar volt, tehát egy bonne femme volt. A három fivére bonhomme, aki közül az egyik 1244-ben Montségurban mágia halált halt. Tehát látjuk, hogy tehát egy családon belül is, ugye ez olyan, szinte olyan lehetett, mint szinte mondjuk manapság, amikor már nem olyan kritikus helyzet, mondjuk az egyik családtag, mondjuk római katolikus, a másik református, és a többi. Tehát, és akkor ezt tényleg látjuk, hát gondoljuk a katolikus püspöknek az anyja Katar, három fivére Katar, és ez így van, tehát ez mutatja azt, hogy azon a területen tényleg létezett egy tolerancia, egy nagyon komoly tolerancia, gondoljunk bele ez az időszak, amikor a Rajna vidéken mágiára küldik például a katarokat, és a bogumilokat is üldözik Bulgáriában, meg szinte mindenhol. És itt valahogy ez egy ilyen béke szigete volt legalábbis egy ideig ez a Langedoc. És majd mi látni fogjuk az inkvizíció, ami majd a kresszes hadjáratot követi, egy egész, ennek az egész társadalomnak ezt a belső kohézióját fogja majd szétverni. Ugyanúgy, tehát, mint egy ilyen korai elöljárójának, mondjuk a kommunizmusnak vagy a nácizmusnak, amely ugyanezt csinálja. Hogy amikor ezt a népi beázadosságot kell szétverni, szinte atomjaira kell szétverni a társadalmat, mert különben ezek nagyon erős kapcsok voltak. Tehát mondom, ezek egymás mellett éltek, együtt, egymás mellett. És ez a nagyon érdekes, mert ez pont a kataloknak a specialitása volt, tehát amikor arról beszéltem, hogy ők aszkéták voltak, és tényleg azok, de nem abban az értelemben, ahogy mondjuk a Közel-Keleten, vagy mondjuk a monasztikus, tehát a szerzetes rendek. Ugyanis ők ők a monasztikus életet úgy értelmezték, nem a szüzességi fogadalom meg semmilyen, hanem hogy részei voltak a helyi társadalomnak. Tehát nem az, hogy kivonultak valahova föl a hegyekbe elvonulni, egy kolostort építeni, és akkor nem. Ők monasztikus életet éltek, tehát mindenképpen szegénységet fogadtak, a bűn minden formát elvetették, és a társadalom szolgálatát vállalták. De nem így különállva a társadalomtól, hanem a társadalommal beágyazva. Tehát például részei voltak a helyi társadalomnak, tehát nem vonultak ki, és például bármikor be lehetett lépni, ilyen értelemben egy ilyen fajta rendben, de bármikor ki is lehetett lépni. Tehát azért mondom, tehát ez egy egészen másféle monasztikus és aszketikus világszemlélet. Voltak ilyen katarházak, tehát a városokban, falvakban voltak házak, ahol általában plusz-minusz 10 tag élt együtt, egy idős, egy elöljáró vezetésével, és gyakorlatilag ezek a házak, mint egy ilyen nyílt vagy nyitott iskolaként, kórházként, ilyen tanuló műhelyként funkcionáltak, és természetesen amellett, hogy ugye itt élték a spirituális életüket. Tehát ezek nem, tehát azért mondom, ez volt egy rettetesen fontos, és ezért is volt ez a nagy társadalmi beágyazottságuk, mert ők nem vonultak ki a társadalomból, nem vonultak el a társadalomból, hanem a társadalomon belül egy ilyen szinte nyílt kolostorokként, vagy kis kolostorokként működtek és funkcionáltak. Nagyon fontos a szentírást, a helyi nyelveken tanulmányozták és használták, szóval, mint látjátok, ez a fogadalom is ugye okszitán nyelven hangzik el. Az ünnepeik teljesen nyíltak voltak mindenki számára. A nők szerepe nagyon fontos volt, legalább ugyanannyian voltak, mint férfiak. Van rengeteg kép maradt fönn, ahol mikor azt lehet látni a festményeken, hogy egy elfoglalt városból ugye kihajtják a katarokat, és többségüket lemészárolják, mágia halálra küldik. Legalább ugyanannyi nő van közöttük, mint férfi, tehát gyakorlatilag lehet, hogy még többen is voltak. És hát az elnyomatás idején, tehát már az inkvizíció idején, valószínűleg ők voltak azok, tehát a nők voltak azok, akik valamennyire még meghosszabbították ennek a vallásnak az életét, mert ugye az anyasságon keresztül ugye egy ideig még lehetett ezt továbbvinni. Egy nagyon érdekes kutatási terület volt, tehát mint említettem, tehát azért mondom, Okszitánia ez a katarok története az nyilvánvaló összeforródik Oxitánia történetével, de Oxitánia története több, mint a katarok története. És hát ugye említettem, hogy Oxitániának egy nagyon jellegzetes mondjuk kulturális teljesítménye volt a trubadur költészetnek a kialakulása és művelése nagyon magas fokon. És sokan spekuláltak, úgy, főleg azért, mert mikor megvizsgálták, azt lehetett látni, hogy időben és földrajzi eloszlásban a kettő szinte egybeesik. Már úgy értem, a trubadur költészet, meg a kataroknak a jelenléte. És hát ugye ez az a pont, amikor főleg a pozitivista szemléletű tudósok ugye ezen rögtön, ugye, mert ugye ez egy pozitivista tény, vagy pozitív tény, ugye akkor rögtön ezen föllelkesülnek, és rögtön kreáltak nagyon fantáziákat, hogy ugye a kettő egy, és hát ugye a katarok hozták létre, tehát a katarok és a trubadur költészet az gyakorlatilag egy, vagy stb. Ugye a 19. században, hát ez a kedvenc századom, annyi ostobaságot, nem tudom mikor produkált, hát a 20. század azt talán überelte. De mi azt hogy fantasztikusabbnál fantasztikus elméletek születtek erre, ugye? Mert van egy pozitív tény, ugye, hát akkor ezt meg kell magyarázni, ugye, hogy miért. Aztán végül a filológia pontosan kimutatta, hogy ez azért nem ilyen egyszerű, ez egy kicsit összetettebb jelenség, úgyis ugye a trubadurok gyakorlatilag nem használtak nyíltan katar témákat, tehát ezoterikus szempontból a trubadur költészetben nem találunk katar dogmákat, katar témákat, tehát ezoterikus szempontból, tehát dogmatikai szempontból. Holott, ha valójában belegondolunk, a bizonyíték ott volt a szemük előtt, csak ugye nem látták, ugyanis tényleg van kapcsolat a kettő között, csak egészen más. Tehát ez nem ezoterikus szinten, nem dogmatikai szempontból van a kettő között összefüggés, hanem két szempontból. Az egyik a Róma ellenesség, a másik pedig a francia ellenesség. Tehát mi hódítók, úgy értem, tehát a francia királyság, mint hódítók. Ez a két ellenesség köti össze, vagy ez a kapocs a trubadur költészet, nek egy része között, természetesen a trubadur költészet nem csak erről szólt, de annak egy része között, illetve a katarok része, katarizmusról, persze ami úgy szintén sokkal több, mint Róma ellenesség, illetve francia ellenesség, de mondjuk ez az a kapocs, ami mondjuk a kettőt összeköti. És most egy másik nagyon híres trubadur költőnek a dalát szeretném bejátszani, úgy szintén oxitán nyelven. Ez a Peire Vidal, Aper Pauk de Cantar Nom Lais, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy kevéssel múlik, hogy abba hagyjam az éneklést. És hát ebben az énekben pont arról énekel, itt ez a két téma jön elő, eléggé keményen, és nem kell a sorok között olvasni, mert szó szerint, hogy a Róma ellenesség, másrészt pedig a francia ellenesség, ugye, hogy itt van ez a szép Languedoc, a szép kultúrával, de hát ugye a római katolikusok ugye keresztes hadjáratot indítottak ellenünk, és a francia királyok pedig eléggé opportunista módon meg kihasználva ezt a helyzetet, meg elfoglalták Oxitániát. Tehát és ez a szám erről szól. Oxitániában ezt most mindjárt bejátszom, csak... Tehát ebből a szép darabból is láttuk, hogy ez egy nagyon szép dolog volt. Mondom, ez egy abból a szempontból speciális, hogy itt mondom, ez a két téma, tehát a Róma ellenség és a francia ellenség, mint említettem, azért nem minden trubadur dalnak ez a témája, de szerencsére mondom, több gyűjtemény megmaradt, és valami, ha jól emlékszem, majdnem 3000 trubadur dal maradt fönn, tehát ez egy nagyon, nagyon jelentős korpusz ebben a szempontból. Tehát, mint említettem, ezekből lehetett látni, hogy ez túl szép lett volna, hogy ez így megmaradjon sokáig. Ugyanis a 11. század közepétől, tehát mint említettem, a katolikus egyház egy nagyon komoly átalakuláson megy keresztül, a hierarchia megszilárdul, és a világi hatalom felett is egyre nagyobb befolyással kezdenek rendelkezni. Ráadásul ugye ezzel egybeesett az a tény is, hogy a kialakuló feudális államok, mint például Anglia, Franciaország, Kasztília, Aragon, mint feudális államok megerősödnek, és ezeknek a vezetői, a királyainak meg szükségük volt ilyen értelemben a katolikus egyházra, mint egy támpontra. Tehát itt valójában a többé-kevésbé a Rómának és bizonyos királyságok vezetőinek az érdekei egybeestek. És ennek következtében az egyház fokozatosan tudta növelni hatalmát az eretnekek ellen. Mondjuk ez mindig is benne volt a pakliba, csak nem mindig volt Rómának hozzá megfelelő ereje, tehát konkrét katonai ereje, hogy ezt meg tudják, végre tudják hajtani. De mondom, ez az az időszak, amikor már egyre erősödnek, és nagyon érdekes, hogy például a ciszterszita rendek járnak ebben az élen. Tehát a ciszterciták alakítanak ki egy dogmatikai struktúrát, amivel az eretnekek ellen nagyon keményen fölépnek, de aztán majd utána a franciszkánus és a dominikánus rendek is azért nagyon keményen ebből a szempontból beszállnak a játékba. Tehát maguk a rendek sok esetben... Így van. Igen. Tehát nagyon sok esetben, hát ugye maguk ezek a rendek nem éppen az eredeti célkitűzéseknek, szóval eléggé militáris, nagyon, nagyon agresszív rendek, vagy agresszív szerepet játszanak ebben a történetben. Először nyilvánvaló, tehát mondom, nyilvánvaló az egyháznak se állt akkora hatalom a rendelkezésre, tehát először a meggyőzéssel próbálkoztak, amit összekötöttek ugye spirituális büntetéssel, vagy a spirituális büntetésnek a kilátásba helyezésével, majd polgári büntetéssel, mert például akit eretteknek nyilvánítottak, az nem házasodhatott, a gyereke nem lett elismerve jogos örökösként, stb. De a Languedocban ezek mind nem vezettek eredményre. Történt egyfajta közvetlen beavatkozás már 1179-ben, most 1181-ben volt egy hadjárat Toulouse ellen, ami már egy komoly figyelmeztetés volt, most 1179-ben ez a téma, tehát főleg az albigensek elleni fellépés napirendre került már a harmadik lateráni zsinaton, és utána 2 évre rá egy hadjáratot szerveztek Toulouse ellen, de ez még úgy viszonylag mondjuk úgy korlátolt volt, és de mindenképpen már jó figyelmeztetés olyan értelemben, hogy itt azért komoly, komoly veszély leselkedik az albigensekre. És hát mikor, mint említettem, hogy a meggyőzés, meg a spirituális büntetés, ugye a kiátkozás, meg a polgári büntetések nem vezettek eredményre Languedocba, akkor az egyház ugye fokozatosan elkezdte mondjuk szorítani a csavart, és hát az egészet azzal kezdték, hogy ezért a területen magának a katolikus klérusnak a lecserélésével kezdték. Mert ugye úgy voltak vele, hogy itt túl lazák, tehát itt a katolikus klérus, hát említettem azt a püspököt is, ugye, tehát itt ezek elpuhultak, meg lazák, meg nem nagyon lépnek föl az eretnekek ellen, stb. És az első lépésben, tehát lecserélik a klérus, és főleg ciszterszita háttérre rendelkező klérust és egyházi vezetőket helyeznek hatalomba. Tehát ugye ez az egyszerű lépés volt, ugye az egyházi hatalmat, ugye, hatalmába állt Rómának ugye megtisztítani. A világi hatalom, tehát a helyi világi hatalom megtisztítása már egy kicsit problémásabb volt, mert ugye az még formálisan nem tudták csak úgy grófokat meg királyokat azért nem tudtak csak úgy letenni, arra azért valami komoly indokot kellett találni. És hát a fő célpont 6. Raymond Toulouse grófja volt, tehát ő, mindenképpen ő volt a fő célpont. És az, hogy aztán végül 1209-ben egy keresztes hadjáratot indítanak az albigensek ellen, annak azért alapvetően több oka is volt, mindenképpen a sikertelenség a Levantban. Emlékezzünk vissza az előző előadásból, ugye 1187, meg ugye mikor Saladin ugye megveri a kereszteseket, tehát gyakorlatilag szétveri a jeruzsálemi királyságot, ugye visszafoglalja Jeruzsálemet, és gyakorlatilag az egész keresztes államokat egy ilyen parti sávba, egy pár parti, igaz, hogy stratégiai fontos kikötőkben oda szorítja be. Ugye a negyedik keresztes hadjárat, emlékezzünk vissza 1204-ben, hát az első jut a Levantban, mondjuk, mitán ott volt, kézzelfekvő volt Konstantinápolyt bevenni, és utolsó szögig kirabolni. Hát végül is egyszerűbb volt, és közelebb volt, és biztonságosabb. Úgyhogy a negyedik keresztes hadjáratot Konstantinápolyba be is fejezte a működését. Ugye hát az sem volt éppen mondjuk keresztény szempontból egy fényes történet, hogy úgy mondjam. Tehát azt még egy idő után még maga a pápa is kénytelen volt mondjuk elítélni. De az igazi változás akkor történik, mikor 1198-ban harmadik, nem hiszem, ez a latin, harmadik Innocent pápát választják meg pápának 1198-ban, 1216-ig pápa, és ő indítja el, vagy ő mondjuk a felbújtója és a szellemi atya az albigensek elleni keresztes hadjáratnak. Emlékezzünk vissza, ez azért, ennek azért voltak előzményei, mert már előző pápák is, ugye mindig kellett találni egy ideológiai indokot arra, hogy miért kell keresztes hadjáratot folytatni, és az milyen előnyökkel, vagy milyen áldásokkal jár, hogyha abban valaki részt vesz. És a végén már annyira kitárták a kaput, hogy gyakorlatilag, mert ugye első körben ugye az volt, hogy a Szentföldet kelljen visszafoglalni, és ugye ezt először még összekötötték egy, ugye ez egy fegyveres zarándoklat. Tehát ugye zarándoklat, de közben azért ottan még csetepatézunk. És ezt egyre jobban nyitották ezt a kaput, és a végén már ugye eljutottunk oda, hogy elvileg bárki ellen, aki mondjuk nem volt szimpatikus a pápának, ugye az ellen már keresztes hadjáratot lehetett folytatni. És hát ez az a nagyon veszélyes terület, mert itt csúszott szét az egész, hogy ugye már mondom, hát magát Bizáncot is bevették. Hát igaz, hogy mondjuk ugye már volt egy egyházszakadás, de azért a bizánciakra azért nehezen lehetett ráfogni, hogy mondjuk hitetlen muszlimok, szóval még akkor is, hogyha voltak dogmatikai eltérések, de hát azért mégiscsak nehéz volt. És hát végül is azért az albigensek ellen is azért, hogy mondjam, tehát azért nem állt olyan nagyon kemény lábakon ez az indok, mert végülis az albigensek is ugye végülis hívő keresztények voltak, ha mondjuk voltak dogmatikai eltérések is. És hát a másik probléma, amit említettem a múlt előadásban, hogy az is volt a probléma, hogy ugye annak fejébe, hogy ugye egyszer, hát ugye ezek a keresztes hadjáratok irtozatos pénzbe kerültek, és ugye annak a forrásait előteremtsék, ugye azt mondták, hogy meg lehet váltani pénzzel a keresztes hadjáratban, ahol nem részvételt is. Hát ez megint kinyitott egy másik kaput, hogy aztán ez elvezet a végül a bűnbánó cédulákig, stb. Tehát valahol itt van ezeknek a problémáknak az oka. Tehát mindig általában a történelme mindig az történik, hogy egy bizonyos időpontban azt lehet mondani, hogy operatív, taktikai okok miatt hoznak a vezetők olyan döntéseket, amelyeknek aztán később stratégiai nagyon negatív stratégiai következményei lesznek. És hát többek között ezek voltak ezek is. Mindenesetre, hát ugye, mint említettem, Toulouse grófja, mert Toulouse volt az egyik központi hely, tehát Toulouse az egyik nagyon fontos centrum. És hát ugye Toulouse grófját, 6. Raymondot kellett elmozdítani mindenképpen. És hát először a francia királyt, 2. Augustus Fülöppel próbálkozott a pápa, de hát ő erre nem volt hajlandó, mert ő a Plantagenetekkel volt éppen elfoglalva, tehát ő akkor nem tudott, nem ért rá ott délen az albigensek ellen fellépni. Aztán végülis csak történik egy casus belli, mert ugye aki keres, azt talál. 1208. január 14-én sajnos Toulouse grófjának az egyik túlbuzgó udvari embere megölte a pápai küldöttet. Az arra való tekintett, hogy az a már jó pont szerez a főnökénél. Hát nem hiszem, hogy annyira nagy dicséretet kapott érte, de mindesetre megölte a pápai küldöttet. És hát ugye ez ugyanolyan, mint hogy hát ez egy mennyei adomány volt a Rómának, hogy na ugye itt ez akkor meg kell büntetni. És hát akkor elindítják a keresztes, szóval meghirdetik a keresztes hadjáratot. És hát az történik, hogy főleg ha jól emlékszem, Lyonban gyülekeznek a seregek, de ezek ilyen önkéntesek, tehát mondom itt hivatalosan királyok meg ebben a pontban még nem nagyon szerepelnek, tehát mindenféle náció, és általában azoknak is úgy, hát nevezzük nevén a szemetje, jön össze, tehát a franciák, flamandok, németek, angolok, olaszok, mindenki, aki valamiféle hasznot remélt ebből az egészből, ott összegyűlt, főleg ugye ráadásul, hogy ez az egész pápai áldással ment, mert különben sokkal kellemesebb ott keresztes hadjáratot folytatni, mint a Levantban. Ugye a Levantba el kell menni, az a rettetes költséggel jár, vagy eljutunk oda, vagy nem, meg ott a szeldzsuk törökök is ott vannak, meg stb. Stb. Ezért helyben van, így sokkal jobban belátjuk a terepet. Így van, és hát akkor ráadásul meg ugye az egész még ugye szentesítve is. És hát az egész keresztes hadjáratokat történetünk, ez egy egész éves előadás lenne, ha belemegyünk a részletekbe, mert rendkívül izgalmas, és hát rendkívül tragikus is természetesen, mert váltakozó sikerekkel zajlik, és 20 éven keresztül zajlik, de mondom, váltakozó sikerekkel, de most itt erre nincsen idő ezt ilyen részletesen bemutatni. A lényeg az, hogy az első évben, 1209-ben a keresztesek, hát időzőjelben téve kereszteseknek, hát ennyi szóval, ezért nehéz ezeket komoly kereszteseknek nevezni, és hát átütő sikereket érnek el, ugye beveszik Béziét, Carcassont, ezek a fontos központok is, ezek ráadásul túl azon, hogy itt sok ezer embert mészárolnak le, ezek ráadásul túl ezen a konkrét öldöklésen, meg a mágián való elégetésen, óriási negatív pszichai hatása van a Languedoc lakosságának, azt látják, hogy ugye sorba foglalják el. Például itt kezdődik az a fajta, hogy is mondjam, nem éppen humanista felfogás, ugye, hogy mivel most aztán, ha jól emlékszem, Carcasson volt az, ahol az egész városban volt 229, vagy e körüli szám, 220 katar, vagy albigens. És akkor, amikor már majdnem elesett a város, akkor mondták az ultimátumban, hogy adják ki ezt a 220 katart. És a lakosság nem adta ki, és akkor az egész lakosságot gyakorlatilag lemészárolták. Tehát ezek, de azért mondom, tehát a 19-20. Századi öldöklésnek az itt megvannak a gyökerei, tehát ez a fajta típusú büntetés. Tehát mondjuk Gernikának, meg ezeknek azért voltak itt előzményei. Aztán mondom, utána váltakozók a sikerek, mert a helyi lakosság megpróbál ellenállni, és ami igazából érdekes, hogy aztán mondom, váltakoztak. Tehát volt egy ilyen első negatív hatás, tehát 1209-ben ott voltak átütő sikerek a kereszteseknek, de azt utána fordult a kocka ide-oda, tehát nem volt olyan egyértelmű, ezért is tartott el még majdnem 20 évig maga a keresztes hadjárat. De aztán végül az egészet, a Languedocnak is, és a kataloknak a sorsát azt pecsételte meg, hogy végül aztán a francia királyok is beszálltak. Teljesen opportunista módon, mert látták, hogy itt most lehetőség adódik a királyságnak a bővítésére. Úgyhogy 8. Lajos 1226-ban, majd utóda 9. Lajos 27-ben meg 28-ban, hát francia seregeket küld, és hát azoknak aztán végképp nem tudnak ellenállni, mert azok mégiscsak jól kiképzett királyi seregek voltak, tehát azoknak végig nem tudnak ellenállni. Úgyhogy 1928-ra Occitánia francia uralom alá kerül, és ebből a területből alakul aztán ki az úgynevezett francia midi, tehát az a terület. Nagyon érdekes, hogy főleg a francia beavatkozás idézi majd elő Occitániában a katolikus és a katar lakosságnak a közös fellépését, a közös ellenség ellen. Tehát mondom, eleve addig is az volt, maga a keresztes hadjárat ellen védik a katarokat, tehát végülis ezek a rokonaik, egy családtagok, tehát itt nem volt egy éles választóvonal, de aztán főleg a francia megszállás ellen aztán végképp közösen léptek föl. Mondom, a keresztes hadjárat ellenére, a keresztes hadjárat csak azt tudta elérni, hogy mondjuk a katarok a föld alá kényszerülnek, de aztán csak az inkvizíció tudta őket teljesen elpusztítani. Amit 1233-ban állítottak föl Occitániában, a francia király támogatásával, és ezek folyamatosan számolták föl, írtották ki a katar egyházi struktúrát, képviselőit, hát főleg a mágia segítségével, tehát ez egy nagyon komoly eszköz volt. Tehát itt azért mondom, itt azért a meggyőzésnek, itt a meggyőzés már ebben az időszakban már idé út eszköz ezért vált, úgyhogy itt azért a mágia vette át a főszerepet. És igazából, ha az ember belenéz ebbe a történelembe, főleg részletesebbe, akkor látja, hogy ez a későbbi, mondom megint szép szóval, a mai modern despotizmusnak itt azért a prototípusát látjuk, vagy hírnökét. Ugyanis az inkvizíciónak nem az volt a lényege, hogy mondjuk valamiféle objektív kritériumok alapján valakit megvádolunk, bírósági ellen állítunk, aztán elítélünk, vagy fölmentünk, tehát ilyen nincs. Itt alapvetően az volt, hogy az inkvizíció minden törvény fölött áll. Tehát itt alapvetően arról szól, hogy valakit megvádoltak, és akkor az volt a kérdés, hogy a vallomást ki kell csikarni belőle. Tehát az, hogy valaki nem bűnös, ez egy nem volt ismert fogalom. Az inkvizitor egy személyben gyóntató, bíró, ügyész, tehát egy ilyen eléggé, hogy is mondjam, egy személyben összefonódó több szerep. És itt jön elő az a pont, amely aztán a 19. főleg a 20. században is előjön, és amely valójában szétverte a társadalmi struktúrát, hogy a vádlottnak egyetlen lehetősége volt a védekezésre, az volt, hogy másokat bevártott. Tehát először megvallotta, hogy hát jó, igen, hibáztam, de én már vezekelek, és valaki mást bemártott. Tehát ez volt az egyetlen védekezés, hogy mondjuk esetleg elkerülje a mágia halált. És hát ez az a pont, amivel aztán végül egy egész társadalmi rendszert, egy bázist, családi kapcsolatokat teljesen ki lehet írtani, és hát ezzel gyakorlatilag azt a társadalmat meggyilkolod be, a lelkét gyilkolod meg. És hát ennek, mondom, legalább még kellett azért majdnem egy évszázad, hogy végül, ez gondoljunk, mert azért nagyon, tényleg nagyon komoly beágyazottság volt, hogy még ezek után is kellett még kb. Egy évszázad, hogy ilyen kőkemény inkvizícióval is, azért 1309-ben és 1310-ben, tehát közel 100 évvel a hadjárat, keresztes hadjárat után, akkor sikerül elfogniuk és elégetniük az utolsó katar lelkészt, és 1321-ben meg az utolsó ismert bonhomot is, tehát Guillaume Bilibas-nak hívták, a szerencsétlen. Tehát 1321-ben ő volt az utolsó ismert bonhom, őt elfogták és kivégezték. Tehát ezért ez egy nem éppen egy vidám történet. Na most, ez még nem volt mindenlé, tehát mondom, 1233-ban ugye az inkvizíció elkezd dolgozni, de valószínűleg az első időszakban nem volt elég hatásos, mert 1252-ben IV. Innocent pápa kiad egy pápai bullát, aminek az a neve, hogy Ad Extirpanda, szó szerint kiirtás, és ennek a jelentőségét nem lehet eltúlozni, tehát ez egy kőkemény bulla, és ez a totális önkénynek a dokumentuma. Tehát pont azáltal, ha az ember ezt végigolvas ezt a szöveget, akkor azt látta, hogy sem az eretnekségre, sem az ortodoxiára nem tartalmaz objektív kritériumokat. Tehát például ez a bulla meg sem említi az üldözendő eretnekségek nevét. Tehát nincs benne, hogy albigensek, vagy katarok, vagy semmi. De egyszerűen csak eretnekekről beszél, és ennek pont az a lényeg, hogy egy egyházkerületnek a püspökét felhatalmazza, hogy omnipotens módon járjon el a saját belátása szerint. Tehát nem tartalmazza a nem bűnös fogalmát, semmi objektív kritérium nincs benne. És egyszerűen csak az a lényege, hogy kőkeményen a hatalmi szándékokat keresztül vigye. Nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben, az elmúlt 10-15 évben sokan próbálják többen próbálják az inkvizíciót egy ilyen szerecsenmozsatáson átvinni, hogy hát, hogy voltak hibái, de alapvetően mégiscsak elmélyítette a vallásos életet, stb. ez mind hazugság, és az ember elolvassa ezeket, főleg ezt a szöveget, ezt a pápai bullát, akkor rájön arra, és ezt majd látni is fogjuk, hogy ebben a bullában semmi nem nincs a hitről, és még az eretnekségről se. Itt pusztán hatalomról és vagyonról van szó. És azokról a terroreszközökről, amelyekkel ezt el lehet érni. Úgyhogy ezért most ebből a bullából egy pár törvénycikkeit most latinul be fogok játszani, és ezeknek a magyar fordítását pedig ott mellékelem. Úgyhogy ezekből, ha ezt olvassátok, csak azért teszem, mert latinul, mert nagyon hatásos a szöveg, ha elolvassátok azt a szöveget, akkor lehet látni, hogy itt aztán szó nincs sem meggyőzésről, se valami objektív kritérium alapján történő mondjuk törvény előállításról. Szó szerint terrorról van szó, hatalomról.
Mi a kritérium?
Tessék?
Mi a kritérium? Nem teszik a pofáját?
Igen, igen, szó szerint az, hát benne is lesz az, hogy az eredtek, akit én annak nevezek. Tehát az inkvizitor azt mondja, hogy te eretnek vagy. Mert én annak tartalak, és ennyi, és ettől pillanatok kezdve beindul a gépezet. Tehát nincsen objektív kitűrű arra, hogy ki az eretnek, mi az eredesség, de nincs magára az ortodoxiára sincs valójában objektív kritérium. Kizárólag arra, hogy, és hát ott a szöveg, most ezt be fogom játszani, és ezt el lehet olvasni. Tehát ebből láttuk, hogy hát egy enyhén szóval ez egy nem éppen egy objektív jogrend. Tehát főleg nekem azt tetszett a legjobban, hogy tehát azok is, akik mondjuk egy eretnekséggel megvádolt embernek mondjuk hogy is volt azt mondja, hogy
segíten.
Tehát az tehát gyakorlatilag teljesen el vannak vágva, tehát ez is a cél. Tehát, hogy akit egyszer megvádoltak, akkor onnantól kezdve a rokonok, családtagok, mindenki menekül, és meg kell szüntessen mindenféle kapcsolatot, mert már akkor már rossz fény vetődik rájuk. Tehát egyszerűen így van. Tehát meg aztán a házrabolások, stb. Tehát mit lehet látni, ez egy rettetes szöveg. Úgyhogy azért mondom, tehát vannak, akik próbálják az inkvizíciót szerecsen mosdatni. Tehát az ember elolvassa ezt a bullát, akkor lehet látni, hogy itt azért szó nincs semmiféle hát vallásról, meg vallásos életről. Bár itt egyszerűen egy teljesen korlátlan terrorról gyakorlatilag, és hatalomról. Tehát ez ugyanaz, gyakorlatilag, mondom, így a 20. századon túl nekünk ez a szöveg már azért nem annyira sokkoló, mert mondjuk azért a 20. században láttunk ennek egy-két egyéb megnyilvánulását. Ez ugyanaz volt. Pontosan azt akarom említeni, mert ugye ez a szöveg is végig eredtek férfiakról, eredtek nőkről beszél. Tehát eleve abból indul ki, hogy ugye egy eretnek, akár férfi, akár nem, azért alapvetően mindenki lehet eretnek, ez már csak éppen az a kérdés, hogy az inkvizitor éppen kire süti rá. Ez ugyanaz volt, mint ugye a Szovjetunióban is, ugye abból indult ki a szovjet rendszer, hogy alapvetően bármelyik férfinek, bármelyik, az a minden férfibe és minden nőbe van egy sztálin ellenesség, csak ezt éppen ki kell csikarni belőlük, hogy felszínre kell hozni. Tehát így van. Tehát ugyanez. Tehát azért van a Pepitával. Tehát hihetetlen. És tényleg az volt a legdöbbetes, hogy ez pont egy olyan terület ellen, nem véletlen természetesen, hogy pont egy olyan terület ellen kellett bevetni, amelyik tényleg ilyen értelemben mondjuk egyfajta mintapéldája lehetett volna, vagy tényleg egy példája lehetett volna annak a fajta európai modellnek, amiről a jelenlegi brüsszeli diplomaták, vagy brüsszeli bürokraták mondjuk fantáziának. Tehát ez tényleg az a mintapélda lett volna.
Ez egy jó módú terület volt?
Hát alapvetően jó, igen. Tehát ez látszik is, hát ez a rengeteg város, meg ha falvak is, azok is megerősített, tehát fallal megerősített részek voltak. Tehát ez alapvetően, még volt azért polgárság, városi polgárság, parasság, tehát ez mindenképpen ez egy viszonylag jó módú terület volt, így van.
De nem maradt meg egy egyenletű jelleg az utókorra annak a résznek?
Hát, nézd, hát valahol megmaradt, mert mondjuk olyan szempont, és pont erről akarok még, ezzel szeretném lezárni ezt az előadást. Tehát a keresztes hadjáratot és az inkvizíciót követően egy hosszú ideig nagy csend következett. Tehát dokumentumokban senki nem beszélt erről, erről a dologról, mintha mi sem történt volna. Maguk a protestáns, ugye először jönnek a protestáns mozgalmak, azok is egy sokáig értetlenséggel kezelik ezt az egész ügyet. Tehát magukat, az albigenseket is, maguk a protestánsok az elején nem nagyon értik, ugyancsak eretekeknek tekintik, stb. Aztán főleg ami a katolikus vonalat illeti, ott a csend, ugye a 19. és a 20. század fordulóján törik meg, amikor most nem emlékszem a nevére, de azt hiszem két katolikus német történész kezd komoly műveket írni, és az tényleg úgy ismét visszahozza, ha más nem, a szakmai köztudatba ezt a katar-albigens témát. Aztán azóta komoly előrehaladás történt a katar kutatásban. Egyrészt a vatikáni archívumok valamennyire megnyíltak, tehát egyre több dokumentum érhető el a vatikáni könyvtárba, tehát az mindenképpen egy, nem csak ebben a szempontból, hogy általában véve, hogy a vatikáni archívum jóval nyitottabbá vált, tehát jóval kutathatóbb, az sokat számított. Akkor ezen kívül egyéb dokumentumok, tehát főleg ilyen trubadur költészetnek az anyagai kerültek nyilvánosságra, az segített nagyon sokat meg.
A vatikáni könyvtárban vannak dokumentumok erről az időről?
Hát ott van. Hát az egész inkvizíciónak az anyaga ott van, alapvetően így van. Tehát ilyen szempontból, mondjuk a vatikáni könyvtár az egy valódi kincses tár, tehát ott az elképesztő. Tehát mondjuk a Vatikánnak ez az egyik nagy előnye, hogy ők tényleg mindent dokumentáltak, és mindent meg is őriztek. Tehát ez egy ilyen római szokás volt, és ez egy jó dolog.
Tudod, hogy mekkora ez a könyvtár?
Nem tudom konkrétan, de állítólag gigantikus. Tehát gondolj bele, hát az első századokig visszamenőleg van benne anyag, tehát és azon kívül minden. Tehát ez tényleg az egyik legnagyobb könyvtár, ami. És hát annak egy nagy része még mindig elérhetetlen. Tehát de annyira, hogy maga a Vatikánon belül csak egy pár ember számára elérhető. Tehát vannak részei, amik a nagyobbik, csak egy pár ember. Sok esetben a pápák sem.
Pápák sem, igen.
Vannak olyan részei, amiket a. Szóval vannak részek, igen. Aztán, amit említettem, nagy előrehaladás történt a katar történelmi kutatásban, amikor Carcassonne-ban 1982-ben létrehoztak egy Centre National d'Études Qatar, az egy katar nemzeti kutatóközpontot. Tehát az mindenképpen, mert itt már tényleg professzionális történészek komolyan kezdték ezt kutatni, tehát ez mindenképpen egy fontos dolog. Aztán, amit az előbb említettünk ebbe a beszélgetésbe, hogy mondjuk ez a kétes része, ugye a turizmus és ilyen gazdasági érdekek miatt ugye ilyen Katarország védjegyet hoztak létre, ami sok esetben jó persze, de sok esetben nem, mert magát a fogalmat torzítja el, és olyan területekre is rányomják, amelyek azért nem tartoztak el a területhez. Tehát általában, amikor ilyen nagyon, hogy is mondjam, ilyen populáris gazdasági érdekek és populáris turista érdekekből kezdenek ilyen kulturális dolgokat főzni, az ember mindig óvatosan kell kezdeni ezeket a dolgokat. Tehát abból a szempontból jó, hogy ez az identitás megint előjön, de mondom, ez sajnos torzít. Ami az irodalmat illeti, mint említettem, komoly katarkutatás látunk ugye a 20. században. Sok viszont szóval számos történelmi regény is íródott, de hát sok kétes, tehát ezeknek a nagy része kétes értékű, tehát ez ugyanolyan, mint mondjuk a Dumas családnak mondjuk a történelmi regényei, azért hát nem éppen egy objektív történelmi forrás, tehát azért ezeket mondjuk úgy ilyen tizenéves gyerekek izgalmasan olvashatják, de utána egy komoly történelmi oktatáson kell keresztül át kell mosni az agyukat, hogy amit ott olvastál, az nem éppen úgy van, sok esetben pont a fordítottja. És ami nagyon izgalmas, és ez tényleg az érdekes, hogy gyakorlatilag nincs komoly film a katarokról, tehát Spartacus-tól Julius Caesarig, nem tudom, X film készült, majd talán jobb is, hogy Hollywoodnak nem keltette fel a figyelmét, mert akkor megint egy teljesen farsvágányra kerülne, tehát ha Hollywood forgatta egy filmet a katarokról, akkor, hát amit bel is szokták tenni a film disclaimer, hogy, hogy történelmi tények által inspirálva, szóval.
Igen.
Szóval általában ugye, tehát ilyen értelemben jobb is, hogy talán Hollywoodnak az érdeklődését nem keltette föl, de ami nagyon érdekes, hogy az európai filmgyártás, tehát tényleg egy-két ilyen kis...
És még a francia sem.
Azok sem, tehát ilyen kis egy-két rövid dokumentumfilmet, tehát tényleg ilyen negyedórás dokumentumfilmet leszámítva, gyakorlatilag nincs komoly
az
film.
Az komplikált.
Viszont ami nagyon érdekes, hogy maga a, hát nem csak Katar, de mondjuk mindenképpen ez az oxitán identitás, az viszont elég komoly és az él. Olyan értelemben, hogy ha például az ember rámegy az interneten is, erre akkor lehet látni, hogy ez nagyon is számon tartják a mai napig, hogy mondjuk a francia politikai, kulturális, művészi életben kik azok a kiemelkedő személyiségek, akik köztudottan is vállaló és ilyen oxitán, tehát ilyen languedoc háttérrel rendelkezik. És nem csak azért, mert oda született, hanem vállalja is ezt a regionális identitást. Tehát, és elég, ha tényleg megnéz az ember, elég komoly a létszám. Tehát azért a mai napig, tehát hiába volt egy keresztes hadjárat ellenük, hiába volt egy, hát nem hiába volt, mert mondjuk az egy eléggé sajnálatos tény, hogy ilyen kőkemény inkvizíció 100 éven keresztül meg utána is. Tehát azért ez eléggé megtöri egy területnek a szellemi létét, de mindenképpen ettől függetlenül ez a terület a mai napig eléggé, tehát méretét tekintve aránytalanul sok komoly értéket teremtett az olyan terembe, hogy személyiségeket is az élet különböző területén.
A mai napig.
Mai napig, és hát természetesen kiváló borokat, tehát azért azt ne felejtsük el, tehát ugye azért, és amelyek, ha más nem, azok a borok is kódolják ugye a területnek a nevét, tehát...
Propagálják a területet.
Így van, de jó, de hát ez mondjuk nem ilyen fars turisztikai dolgok, mert ez tényleg így van, tehát az annak a területek a borait mindig is úgy hívták, tehát ilyen értelemben ez azért tovább él, tehát ezt szerettem volna elmondani, ezzel az előadással lezárva ezt az évadot, mert láttátok az utóbbi néhány előadás, azon érdekes, talán kevésbé ismert témákat akartam fölhozni, vagy bemutatni röviden, dióhéjban természetesen, amelyek azért nagyon fontos részei mondjuk úgy a keresztény történetnek is, és általában az emberiség történelmének is, és amelyekről viszonylag keveset tud az ember. Tehát mondjuk, amit említettem, a Katarokról, Abigensekről tényleg könyvtárakat írtak azért, főleg az utóbbi időben, és hát sajnos ez a rövid kis előadási idő nem ad lehetőséget arra, hogy ezt részletesen belemenjek. De mondjuk rengeteg komoly könyv és irodalom létezik velük kapcsolatban, amely mondjuk abban is elősegíti az embert, ha azt áttanulmányozza, ami alapvetően francia nyelvű természetesen ez az irodalom. Hogyha az ember azon a területen jár, akkor jobban érti annak a területnek a történelmét. Tehát amikor látja várakat, vagy sok esetben persze lerombolt várakat, mert a keresztes hadjárat során, meg a francia inváziót követően azért rengeteg várat leromboltak, tehát úgyhogy nem minden várnak a, nem minden vár, de úgy értem, ma álló várfal az eredeti Katar időből származó várfal, de természetesen ezek azért nagy történelmi helyek, és hát azért tehát Toulouse, Montpellier, Carcassonne, tehát ezek azért mondanak el sokat akkor is, hogyha az ember nem különösebben foglalkozik a katarokkal. Úgyhogy ezzel szeretném megköszönni a figyelmet ezzel az előadáson, és természetesen az egész évben való részvételen is a figyelmen, úgyhogy ezzel szeretném mindenkinek a jelenlétét és a figyelmét megköszönni. Kellemes nyári vakációt kívánva, és mindenki pihenje ki magát, mert szeptembertől, mint említette, cunami jelleggel mennek majd az előadások, havonta több is, és több téma párhuzamosan, tehát ugyanúgy, mint a languedoc, ilyen mozaikszerűen egymásba fonódva, egymás váltogatva, több előadás sorozat, tematika ilyen cunami jelleggel fog menni, úgyhogy az mindenképpen pihenjétek ki magatokat, és szeptemberre újra találkozunk.
Köszönöm szépen, Zoli! Kérdés,